Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Megbeszéljük a hét eseményeit. Törlei Katával, Korpás Krisztinával és Bolgár Györggyel, Dési János vagyok. Bezáratták Iványi Gáborék több iskoláját, és a gyerekeket az utcára tették, szétzavarták néhány nappal a tanévkezdés előtt. Sokat beszéltünk erről, nehéz sorsú, egy különleges nevelésű igényű gyerekekről van szó, bár nem különleges nevelési igényű gyerekeket csak én az utcára szórni pár perc alatt az iskola kezdés előtt, és hogy még, hát nem is tudom, milyen jó szó, viccesebb legyen a dolog, az a budapesti kormányhivatal, amely arra hivatkozva záratta be például a budapesti iskolát, hogy az iskolának 150 millió forint adóssága van, annak éppen most 424 millió forint az adóssága, ez majdnem háromszor akkora, mint az iskoláé, és Sára Botond azonban egyelőre még nincs bezárva.
Hát szerintem elég dühösre sikerült ez a tanévkezdés. Itt van ez az ügy, és most én nem is szeretnék belemenni az anyagi kérdésekbe, meg az adósságokba, meg hogy mi is vezetett az iskola bezárásokhoz, hogy kinek miben van igaza, hanem itt tényleg arra kell tenni a hangsúlyt, hogy több száz családot, több száz gyereket olyan helyzetbe hoztak iskola kezdés előtt, hogy gyakorlatilag egy-két nap alatt kell megoldaniuk a gyerekeknek az iskolához juttatását. Ez nem egyszerű olyan gyerekek esetében, akik ilyen-olyan problémákkal küzdenek, viszont szabálysértés a szülők részéről, hogyha nem oldják meg. És gyakorlatilag lehetetlen helyzet állt elő, ilyet nem lehet tenni iskola kezdés előtt három nappal, hogyha ezt áprilisban teszik meg, akkor is felháborító, de akkor adnak időt arra, hogy ez a kérdés megoldódjon. Ez így egész egyszerűen olyan, és akkor képzeljük így magunk elé, hogy mit tudom én, 500 gyereket kiszórnak az utcára, aztán boldoguljatok. És ezt mindenki képzelje el, hogy ez mit jelent. Mit jelent egy olyan családnak, akinek mondjuk két ilyen-olyan problémás gyereke van, vagy esetleg az egyik problémamentes, a másik egy kicsit problémásabb, és hirtelen...
Minden gyerek problémás.
Egyébként igen, és egyébként meg minden gyerek csodálatos, szóval, hogy mindenhonnan lehet ezt nézni, de hogy így hirtelen az eddig viszonylag működő családi életét, iskolai életét ezeknek a családoknak felborítja ez a rendelet, és még az a szerencsésebb eset, hogyha ajánlanak nekik iskolákat, igaz, hogy mondjuk 100 kilométer van a két gyerek iskolái között.
Hoppá.
Hát oldják meg, nem?
De,
ezzel a mávval szuperül meg lehet oldani, de hát vannak olyanok is, akiket meg mindenhonnan visszautasítanak, és az iskola, a bezárt iskola, az üres iskola, az pedig igazából nem tud addig megszűnni, akármennyire akarja a hatalmasság, amíg ezeknek a gyerekeknek meg nem oldódik a sorsa.
Addig nem lehet bezárni, amíg...
Az a helyzet, hogy egy iskola akkor engedhet el gyereket, hogyha kap egy úgynevezett befogadó nyilatkozatot egy másik iskolától. Amíg ezek a befogadó nyilatkozatok nem születnek meg, addig azok a gyerekek ott kell, hogy maradjanak ebben az eredeti iskolában.
De közben nincs oktatás.
Iskola köteles gyerekekről lévén szó. Közben nincs iskola vagy oktatás. Ez egy teljesen abszurd és nagyon nehezen megoldható helyzet, és ezt öntötték rá a döntéshozók erre a 2-3-4 iskolára, amit az Iványi Gábor féle egyház tartott fönn. Én nem szeretném kicsinyíteni azoknak a gyerekeknek és a családoknak a fájdalmát sem, akik mondjuk egy jól működő középosztálybeli elit gimnáziumba járnak, mint a Madács vagy a Kölcsei, ahol szintén úgy kellett kezdeni a tanévet, hogy bizonytalan a helyzet, mert a jól bevált és jól működő igazgató nem működhet tovább. Ott viszont talán a szülőknek és a közegnek van annyi érdekérvényesítő képessége, hogy a dolgot a helyzetet megoldják, de hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű papírral rendelkező gyerekekkel ezt megtenni, az tényleg azt jelenti, hogy kiszorták őket az utcára, aztán legyen velük, ami lesz, a szülőket meg jól utána meg lehet büntetni, hogyha nem találtak eléggé időben iskolát. Ez elfogadhatatlan, felháborító, dühítő, és azt hiszem, hogy ez minden egészséges embert feldühít, minden egészséges lelkületű pedagógust, akárhol dolgozzon is, feldühít. Tehát az egész iskolaév úgy indult, hogy a pedagógusok nem azzal tudtak foglalkozni, mivel kell nekik, hogy akkor most hogy indítsák el az évet a kicsi vagy nagyobb tanítványaikkal, hanem ezeket az ügyeket figyelve kellett elindulniuk, felzaklatva ezektől, és akkor ezekhez jött még ilyen díszszalakként a mobiltelefonos ügy, a tanároknak
van náluk,
vizsgáztatási ügye, és egy csomó egyéb más. Az iskola, az oktatási intézmények nem erről szólnak. Nem erre kéne odafigyelni. Egyébként a problémák sem itt vannak, pont. De ez azt jelenti, hogy megint itt van egy olyan oktatási év, tanév, amit nem lehet nyugisan elkezdeni úgy, hogy így mindenki örüljön, hogy végre végezheti a munkáját, mehet tanulni, találkozhat a kollégáival, barátaival, társaival, akármi. Szóval ez borzasztó. Ez borzasztó, és nem ez az első év. Szerintem ez iszonyatosan fárasztó is, frusztráló és felháborító.
Hát itt mondjuk szerintem pont ugyanazt látjuk, amit mindenhol, hogy egy problémát úgy oldanak meg, hogy áttolnak másokra. Látják, de hogy van egy
itt
probléma.
Itt nem volt probléma, itt a problémát megcsinálták azzal, hogy ellehetetlenítik.
Az rendben van,
de attól
még az egy probléma, hogy van olyan köztartozás, ami miatt mondjuk lehet, hogy nem tudja fölkapcsolni a villanyt, tehát ez egy létező probléma.
Ez egy létező probléma, csak dolgozni kellett rajta, hogy ez a probléma előálljon.
Persze,
ebben sok gonoszság.
De hogy mindenben ez van, hogy így azt mondják, hogy ez van, megoldjuk, nem taníthatsz. Probléma a telefon, megoldjuk, elvesszük. Tornázni kell a gyerekeknek, heti 5 napot, akkor sportolniuk kell. De soha nincs megadva a feltétele ennek. Tehát azt mindig áthárítják ezt az egészet. És tényleg, amit a Kata is mondott, hogy itt olyan gyerekek vannak, mondjuk például az autisták, akik nagyon-nagyon nehezen viselik a változást. Tehát nekik nem egy nap, meg két nap, meg egy hét, hanem akár fél év tréningezés kell ahhoz, hogy ők fölfogják azt, hogy mostantól kezdve nem ide jársz, hanem oda, és nem ez a tanárod, hanem az, és nem beszélve arról, hogy tényleg nem veszik át őket. És pont a Facebookon láttam, keringett egy levél, ahol képzeljétek el, egy érettségire készülő, tehát most végzős autistának keresnek, aki mostanáig eljutott, lett volna egy érettségie, és most lehet, hogy nem lesz, mert nem tudják elhelyezni, érettségizni egy másik iskolába, és hát nem beszélve arról, hogy ez az állam feladata lenne, hogy olyan iskolák legyenek, ahol ezek a gyerekek ugyanúgy biztonsággal el tudják végezni, és ahelyett, hogy hálásak lennének, hogy a civil szervezetek működtetik helyettük rengeteg dolgot, tehát a szegényekkel foglalkoznak, az elmaradókkal, pontosan tudjuk, hogy hányan mit csinálnak vidéken. Ahelyett, hogy hálásak lennének, folyamatosan arra megy a játék, hogy ellehetetlenítsék őket. De annál is jobban, mint ahogy azt el tudjuk képzelni. Tehát szerintem ez, ami most történt, ez mindenkinek a fantáziáját felülmúlta. Tehát ezt valószínűleg senki soha nem gondolta volna. És még egy mondat, tehát amikor az ember azt olvassa, hogy 9 meg 90 milliárdokat vesznek ki cégekből jutalékként NER közeli emberek évvégén, akkor nem tudsz nem demagóg lenni, és nem azt mondani. De bárki, aki gazdag, hogy azt mondja, hogy figyelj, 145 millió forint. Nekem, meg neked ez beláthatatlan összeg. De nagyon-nagyon sok olyan ember van ebben az országban, akinek egyáltalán nem beláthatatlan összeg.
Igen, csak ő a pénzét a Fidesz üzleteken keresztül szerzi, okay, tehát nem fogja beletenni.
De nem biztos, hogy csak olyanok
nem
vannak.
Csak olyanok.
Jó,
vannak,
tehát azért ezt is tegyük
de azért,
hozzá.
De azért sok olyan van.
Sok olyan van, meg sok olyan, aki nem. És mégis ez a része a civil szférának meg nem működik Magyarországon. Tehát a szegény az segít folyamatosan, és aki igazán megtehetné, azok meg miért nem mondják azt, hogy ismeretlenül, vagy érted, név nélkül, de odaadom ezt a pénzt, működtessétek tovább, és próbáljátok a többit meg adományokból, vagy abból, hogy tandíjat, hát rengeteg helyen van, mert fenntartjátok, mert látjátok, hogyha nem, akkor elsöpörtiteket a...
Itt szeretnék még egy, hát mondhatnám, hogy zárójeles, de nagyon fontos lesz, amit a zárójelbe beleteszek, megjegyzést tenni, hogy... Nem tudom pontosan hány, de vannak itt olyan fiatalok a Wesley iskolák környékén, akik 16 évesek már elmúltak.
Tehát
ezek
nem is
a fiatalok nem tankötelesek már, ez a jelenlegi hatalomnak az egyik legsúlyosabb bűne. Ezeket a fiatalokat büntetlenül lehet sehova nem átvenni, és hogyha nincs olyan erőteljes családi háttér, aki betolja őket valamilyen egyébként is túlterhelt gimnáziumba, középfokú oktatási intézménybe, akkor ezek a gyerekek emiatt az intézkedés miatt befejezték a tanulmányaikat mindenféle bizonyítvány nélkül, érettségi nélkül, és mehetnek közmunkásnak, akárminek. Tehát, hogy lehet, hogy ez csak 10 fiatal, lehet, hogy 200, nem tudom a pontos számokat,
de
vannak ilyenek, és az ő helyzetük teljesen megoldhatatlan, igen, és megoldatlan, és itt érnek össze azok a dolgok, hogy most itt van egy egyedi, hát nevezzük ilyen bosszú esetnek az Iványiék féle történetet, megvan a rendszer szintű hiba, bűn, amit már évek óta elkövettek, például az, hogy a tankötelezettség nem 18 éves korig tart, hanem csak 16 éves korig.
Ha már tankötelezettség, nekem az is eszembe jutott, nyilván ismeri kellene hozzá a jogszabályokat, de ha az ember ismerné, akkor is nyilvánvaló, hogy ezeket így is, meg úgy is lehet értelmezni, de hát nem csak a gyerek tankötelezett, vagyis tanulásra kötelezett, hanem az állam kötelezettsége, hogy számukra a tankötelezettséget lehetővé tegye, hogy tudjon tanulni valahol. Pláne egy sajátos nevelési igényű gyerek, akinek egészen más feltételek mellett, más körülmények között, más helyen kellene biztosítani a tanulás jogát és lehetőségét. Hogy merészeli a kormány ezt a biztos valamilyen törvényből kiolvasható kötelezettségét nem teljesíteni. Sőt, kifejezetten szemben fordulni vele, és 3 nappal az iskolai év megkezdése után azt mondani, hogy be van zárva, te keresetek valami más.
Igen, és ráhárítja a szülőkre a felelősséget, akik aztán majd nagyon megfosztatnak a családi támogatástól, azért, mert időben esetleg nem találnak megfelelő iskolát.
Belefér az állam kötelezettségeibe az, hogy hát ezt az iskolát bezártam, ott van például Nyíregyházán egy, hát mehetsz 200 kilométer. Igen, ez az állam feladata, hogy a tankötelezettsége.
Nincs tanárhiány.
Hát elküldeni akár Nyíregyházára?
És ki fogja kifizetni a vonatköltséget?
Ezek tényleg
és ki fogja megoldani azt a családi életet, ami most szétrobban?
Ezek kétségtelen fontos kérdések, és én azt mondom, hogy általánosságban is, meg nagyon konkrétan is, ez mind az állam felelőssége. Ha valamiért bezárja, szerintem nem szabad, törvényileg nem volna szabad 3 nappal az iskolai év megkezdése előtt, ráadásul ilyen speciális nevelési igényű iskolát bezáratni, akkor kötelessége volna 10 vagy 15 kilométeres körzetben, vagy ugyanabban a közigazgatási egységben, városban, településben felajánlani egy másik lehetőséget.
Na de nincs.
Én azt
de
pontosan ha, tudom, igaz, hogy a köznevelési törvény szerint a fenntartó ilyenfajta iskola bezárást vagy átszervezést azt nem tehet meg csak az azon év májusáig, amikor az intézkedés életbe lép. Itt ugye nem a fenntartó lépett, hanem a kormányhivatal. Nem tudom, hogy arra milyen
jogi szabályozás
vonatkozik, de így is nagyon is törvény és alkotmányellenesnek tűnik az, hogy megfosztanak gyerekeket attól a joguktól, ami az alaptörvényben benne van, és az elmúlt évek súlyos ügyeiben állandóan hivatkoztak egyébként a gyerekeknek a tanuláshoz, művelődéshez való jogára, ami az alaptörvényben szerepel, és ezt minthogyha az, maga az állam egy pillanatig nem venné figyelembe.
Szóval ez az elvetemült törvényszegés, hogy semmi nem számít, senki nem számít, a gyerek se számít, a tanuló se számít, nem hogy Iványi, meg az alapítványa, vagy egyesülete, vagy akármilyen, senki nem számít, csak az számít, hogy én mit akarok.
Hát ezt szoktam én most már évek óta sajnos, vagy egyre több éve, lassan 10 éve úgy megfogalmazni, hogy ennek a hatalomnak a számára a gyerek az közjószág, ugye? Én darabárut szoktam mondani. Egyik csomagot át lehet tenni egy másik futószalagra, a pedagógusok pedig ilyen végrehajtó robotok. Jó, és tehát, ez a szemlélet sok, jelenik meg itt is,
de mindenhol.
Teljesen mindegy.
Tehát nem, a gyerekvédelmi törvénynél ugyanúgy.
Így van, nem élő, konkrét gyerekekről, hanem ilyen rubrikákban kiikszelhető darabszámról van szó, és azt a 2,5 gyereket azt nyugodtan 150 kilométerre át lehet helyezni darab-darab.
Egy egészen másik történetet, nagyon furcsa történet, már az, hogy egyáltalán beszélünk róla, az is furcsa. Ma jelent meg, az a ma, az péntek, amikor fölveszük ezt a beszélgetést, a Válasz Online-ban egy cikk arról, hogy egy katolikus pap, bizonyos Pese Gergő Péter, nem tudom, ti tudjátok, igen, hogy ki ő szokta felszentelni.
Nem, csak hogy ő szentelte
felállítólag a miniszterelnökséget, minek azt persze nem tudom. Pesti srácokat a Megafont, ezen kívül határozottan fellép az LMBTQ propaganda ellen, és támadta Hodász András, aki egyébként kollégája, ugye katolikus pap volt, aki aztán nyíltan vállalta a melegségét, és a egyesületei, milyen egyesületei vannak egy katolikus papnak, mű 100 millió forintos támogatást kaptak az államtól.
Hát olyan egyesületei, amelyek kaphatnak támogatást, nem? Bő 100 millió nyilván forintod? Nem kaphat személyesen, csak egyesületei.
Na mindegy, szóval, hogy ez a bizonyos katolikus pap, Bese Gergő Péterről előkerültek olyan dokumentumok, hogy ő meleg partikon, meg orgiákon, ebben nem vagyok biztos, vesz részt. Most egyrészt nem tudom, hogy kerülhetnek elő ilyenek, mert azt feltételezem, hogy az emberek nem...
Ha, mert rossz emberek vannak a világon, és képesek ilyen adatokat összegyűjteni, meg leleplezni másokat, ahelyett, hogy hagynák, hogy megáldja a következő
miniszterelnök. Megáldja a következő miniszterelnököt, azt akartad igen, mondani? Igen, gratulálok. Igen. Ebből még bajod lehet. Szóval, hogy mert tőlem azzal, még akár azzal is orgiázik, akivel akar, hogyha ezek felnőtt nagy, tök mindegy. De azért az a furcsa a dologban, hogy egy ilyen ember milyen, tehát hogy hogyan próbálta ezek szerint a saját melegségét kompenzálni, amivel egy ilyen nagyon egyszerű klisének hát felel meg, nem?
Tehát ez az, hogy az... Hát hogy azért már, láttunk ilyet.
Hát ez az, csak én azt
aki
hittem,
az hogy... Aki az alaptörvényt írta.
Hát az, az, nem, az nem kompenzált, legfeljebb alaptörvényt írt, ugye? Az
már jó, rendben van, de mostanában valahogy, igen, most én nem tudom, rájuk rá jár a rút, szeretnék csak ennyit rájuk mondani.
Rájuk rá az eresz.
Az eresz, meg a rút, szóval egyszerűen úgy látszik, hogy most nem az ő évük. Hát, na, maradjunk ennyiben.
Azt mondanám, hogy sok okos ember van a világon, de hogy ennyire okosak,
és mind van, ott van.
Igen, igen. Szóval tényleg az az érdekes ebben, hogyha valaki tudja magáról, hogy milyen, azt is tudja nyilván, hogy ez ütközik a saját vallása, egyháza alapelveivel, ez tehát jó titokban tartani.
Bár ez is vitatható, hiszen léteznek meleg közösségek, igen, a katolikus egyházon belül.
Igen, igen, de hát nálunk
na
ez
jó, de nem
mindenképpen...
Nyíltan.
De nyíltan is. Az öt kenyér nevű...
Nálunk ez ütközik. Mm-hmm. Ebben az országban, ebben az egyházban. Ebben igen. Hogy akkor az miért veszi a bátorságot, hogy egyre láthatóbban, nyilvánvalóbban vegyen részt a közéletben, mert azt tette, hogy egyre inkább angazsálja magát, szerepet vállaljon, hiszen tudnia kellene, hát azért mondom, hogy mennyi okos ember van a világon, tudnia kellene, hogy hát én pont az ellenkezőjét csinálom, mint amit prédikálok, tudom, erre is van közmondás, de inkább nem csinálom, inkább visszafogom magam.
De elbízzák maguk, hogy ki tud annak ellenállni, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy áldja meg a mit tudom én micsodát. Most erre mondja azt, hogy Hát, nekem vannak bizonyos problémáim.
Hát ott van szerintem
ez az a borzalmas, hogy nem is tudom pontosan, már elfejtettem, hogy mi a neve ennek a papnak.
Bese Gergő Péter.
Hogy egyébként én nagyon szeretném neki megadni, hogy úgy legyen boldog, ahogy tud, de hogy ebben az egész országban az álszentség ül tort, és ebben ő megtalálta a helyét, és most... Igen, nem akarok más tudni, ő is áldozattá válik, hát, okay. Ennek az egész szisztémának az áldozatává, és én nekem erről az egészről nem jut más eszembe, mert nem tud már az agyam működni, mint az, hogy rosszul érzem magam, mert magánemberek, magán ügyeiben kezdünk válkálni, miközben valóban felháborító, amit csinál, tehát hogy van ez az őrületes disszonancia az ő vágyai és megélt örömei, és azok között, amikben részt vesz,
de
és
szerintem
amit kiszolgál.
De szerintem az, hogy ő ezzel küzd, és közben pap, és próbálja az egészet összehozni, és semmi. De ő kiszolgálója ennek az egésznek,
igen,
amelyik elítéli pont
igen, de ez
azokat.
Csak azért tehát történhet meg, mert az egész szisztéma az gyakorlatilag szabályá tette az álszentséget és a hazugságot.
Igen, de
hogyha ez nem lenne, akkor ő lehetne egy nagyon jó pap.
De azért
egyébként
vannak olyanok,
szerintem
azért itt van
és
jellemléva
esetleg
is.
Fölépíthetne egy ilyen meleg közösséget, nagyon-nagyon jó lenne, szuper, és nem kéne neki egyszerre
ennyi de ez már túl kompenzálás, hát, tehát hogy ez már egy kicsit...
Nyilván, csak engem nem érdekel az ő szexuális orientációja, és
engem
nagyon
sem
szeretném neki megadni, hogy azt élje meg úgy, ahogy neki jó.
De engem sem az érdekel.
Viszont az, hogy egy ilyen világ, tehát hogy ez inkább egy ilyen szimptóma, vagy egy tünete annak a beteg társadalomnak, amiben élünk, és ahol egyrészt mindenki ezt elfogadja, vagy sokan, másrészt pedig van egy másik rész, aki meg ezt le akarja leplezni, és akkor így vájkálunk egymásnak a
legintimebb le kell leplezni. Ez
igen, mert hogy
ezzel egyetértek. Tehát, hogyha valaki ezzel a közösség ellen folyamatosan kiállt, tehát nem az van, hogy ő csöndben van, és elfogadja, oké, rossz országban élünk, ez dobta a sors, hanem ő tevőlegesen részt vesz abban, hogy elnyomják azt a csoportot, amihez ő is tartozik, úgy csinálva, mint hogyha ő nem tartozna oda. Hát szerintem ez egy picit így több. Tehát én tényleg emberileg, oké, persze, sajnálom, de hát azért nem ez az egyetlen út van.
Persze, én sem ilyen utat választok, és Szájer Józsefről is megvan a véleményem. Ugyanakkor őket nagyon hasonló áldozatnak látom, mint sok más.
Persze.
Jó, az áldozat azért túlzás. Maradjunk ebben, az áldozat túlzás. Most lehet, hogy áldozatnak érzi magát, de abban, hogy ebben az áldozatnak nevezhető szerepkörbe került, ő a hibás. Senki
igen,
más.
Maruzsa Zoltán is hibás, hogy hagyta a gyerekei iskoláját elbukni.
Hát persze.
Ilyen szempontból ő is egy bukott áldozat.
Hagyta? Szóval... Ő maga rúgta ki azt az igazgatót.
Én szerintem
hát
már nem
tudott
tovább, már nem tudta tovább védeni azt az iskolát, amit eddig végig megvédett az elmúlt évek sorozatában. A Madácsot semmilyen retorzió nem érte, és most úgy látszik, hogy ehhez már nem volt ő elég, kevés volt. Tehát ezt én Maruzsa bukásának is felfogom a hatalmi berkeken belül.
Majd akkor fogjuk áldozatként temetni, amikor
leváltják.
Nem,
a Maruzsára túlzottan haragszom, tehát nem találtam áldozatnak.
Ebben az ügyben az a másik érdekes dolog, hogy az eddigi információk szerint, és biztos, hogy nem is történhetett másképp, arra, hogy ez az akta valahogy nyilvánosságra kerüljön.
Honnan van akta? Hát mi az, hogy akta?
Ki tudja, igen, meg ki írja, de valaki írogatja.
Mindegy, mondom, egy rossz akarúja, vagy egy mélységesen csalódott hívő, aki szintén ott volt, lehet, hogy ő is lelki furdalással volt ott, és azt mondta, hogy hát ez nem a Gergő atya.
Aki
és
most akkor, éppen igen, elnyom minket.
Akárhogy történt, fölkerült a kolostorba, a karmelitába.
A megáldott kolostorba.
Igen, a felszentelt.
Felszentelt.
És ott hozták meg a döntést, és ugye pénteken, a pénteki napon függesztette őt föl a lelkészi funkciójából az illetékes püspök, vagy
érsek,
bíboros.
Kalocsai érsek,
igen. Szóval legmagasabb szinten hozták meg a döntést, hiszen egy olyan emberről van szó, akinek személyes kapcsolatai vannak a legfőbb politikai vezetéssel. Szóval Orbán Viktor a 6. aranyérem után elküldte az SMS-t a sportállamtitkárnak, hogy maradhat, ebben az ügyben pedig valószínűleg nem SMS-ben, nyilván azt üzente, hogy nem maradhat.
És mit látsz ebben?
Azt látom, hogy mi köze hozzá a politikai vezetésnek, mi köze hozzá a kormányzatnak, azért van sajnos köze hozzá, mert ők ragadták magukhoz
csak,
a vallást is,
hozták?
Az egyházat okay. is, ők irányítják, ők finanszírozzák, ők mozgatják bizonyos irányba, ők terelik olyan irányba, hogy a kereszténység a miénk, mi vagyunk a keresztény kormány, ez egy keresztény ország, ehhez kell a vallás, ehhez kellenek az egyházak, kell a fejbólogatás, kell ahhoz az is, hogy egyik se szólaljon meg, amikor Iványi Gábort egyházát és egyesületét kikészítik, és nem szólal meg se a katolikus egyház, se a református, se a többi. Az kell hozzá, hogy mindenki csendesen asszisztáljon.
Miközben és az ország lakosságának nagy része nem vallja magát kereszténynek és hívőnek.
Mi azt gondolom,
minden a kormánytól függ, bocsánat, jó. És ezért ott hozzák meg még ebben a kérdésben is nyilvánvalóan a döntés.
De miért? Tehát én azon gondolkozom, hogy ugye bedobnak mostanában elég sok mindent. Mert volt ez a Gellért-hegyi kereszt, abból is úgy elkezdett, ugye, egy kicsit úgy zizget, elült. Volt ez a izik,
hogy előtt, szerintem ott van már az állvány mögött.
De úgy értem, hogy a botrány, tehát, hogy már nem beszél.
A botrány rossz pillanatban kezdett el kibontakozni.
Tehát én azt gondolom például, most csak talán ráugrunk egy másikra az egészségügy, meg minden, hogy például szerintem ez egy nagyon okos döntése a Magyar Péternek, hogy nem ugrik rá ezekre a dolgok. Tehát, hogy nem foglalkozik a mobiltelefonok ügyével, tehát nem foglal állást, nem mond erről semmit, talán erről se, talán a keresztről se, mert szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha végre valamit viszünk tovább. Mert nagyon sokszor láttuk, hogy ellenzékiek is megpróbálnak valamivel foglalkozni, de az egy-egy pillanat, és nem viszi tovább, és nem mondja azt, hogy holnap is megnézem, holnap után is megnézem, azután is megnézem. Tehát, hogy lehet, hogy ez is egy olyan ügy, amivel egy kicsit most nem szeretem ezt a gumicsontot, mert ez annál sokkal fajsúlyosabb, de hogy egy picit megint így tematizálni próbálják a közhangulatot.
De megint.
Hát de ott te mondtad, hogy ez onnan jön le. Miért?
Ott írták meg a búcsú levelet, a felmondó levelet,
de
maga a lebuktatás az nem a kormány részéről jött, ezért az a feltételezés, hogy ezzel akarják elterelni. Ez a kormánynak, az álszent politikájának rossz. Erről az emberek tudomást fognak szerezni, és hát ettől lehet, hogy csak 100-al kevesebb Fidesz szavazó lesz, de több ettől biztos, hogy nem lesz. Tehát ez nem terele semmiről semmit, ez egy kellemetlen, kínos
ügy. De szerintem az egészségügyben több van. Meg a vonatokban
több van. Hát, akkor most ne beszéljünk erről.
De, abszolút beszéljünk, én csak azt mondom, hogy van az, hogy így kikerülnek ilyen
cuccok. Mert minden nap botrány van, mert ez az egész rendszer úgy működik, olyan álszent, olyan elvetemült, hogy minden nap jön botrány.
És még egy szabályosság van ebben, Parkinson törvényeiben szerepel, hogyha egy laikus testületnek egy atomerőmű építéséről kell döntenie, a legtöbben a mellette létesülő biciklitározó kérdéséhez fognak hozzászólni, mert azt értjük. Az atomerőművet nem értjük. Hát az, hogy egy pap most mit csinált, vagy mit nem csinált, ezt értjük. Az, hogy az egészségügyet hogyan lehetne megjavítani, legyen holnaptól jó, ezt nem értjük. Viszont ha megengedtek egy következő kérdést, csütörtökön Matolcsi György, a Nemzeti Bank elnöke, most már nem először, meglehetősen élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Amíg ő volt a gazdasági miniszter, addig még jól ment a kormány gazdaságpolitikája, de mióta nem ő, azóta itt a kormány szörnyű hibákat követel, ennek nagyon nagy következményei lesznek, Magyarország továbbra is leszakad, hogyha ez így nem változik, amire a miniszterelnöki ember azt mondta, hogy jó, hát március 3-án ez a probléma megszűnik, mert akkor jár le Matolcsi mandátuma, és mielőtt azért a rokon szemünk nagyon Matolcsi felé fordulna, éppen most olvastam a legutóbbi Mozgóvilágban Farkas Zoltán barátunknak a kitűnő elemzését, hogy például hány 100 milliárd forintot tüntetett el szó szerint a Matolcsi féle Nemzeti Bank, ugye ezek, amik elvesztették közpénz jellegüket.
Ami a fián állandót, és a fiának a baráti körénél, ez ott van. Ott van, csak
elvesztették te közpénzi
nem nálad van, hanem nálad van.
És még ez a hír, ezt tegyük azt is hozzá, ami a Bloomberg gazdasági hírügynökségben jelent meg talán szintén csütörtökön, hogy a Bloomberg, és ők általában jól értesültek, információi szerint Orbán azt tervezi, hogy 2025-ben megint jön
megint
a pénzeszsák. Hát, hogy neked, abban nem vagyok egészen biztos, de többeknek, tehát, hogy nagyon-nagyon sok pénzt önt ki.
De honnan? Végül,
hát, lesz egy új nemzeti bank elnök,
és kinyomtatják
a pénzt. Nem tudom, erről nem volt szó, tehát, hogy elengedik a mindent, mehet minden, mindenkinek dől a pénz, és ezek szerint arra számítanak, hogy a népnek az nem fog feltűnni, ami legutóbb is történt, hogy de két hónap múlva az inflációval visszaveszik.
Sajnos a pedagógus béremelésnek a soha nem látott, gyakorlatilag a Kánaánba vezető útját is úgy ütemezik, hogy ez pont a 2026-os választások előttre érje el a csúcspontját. Arról feledkeznek el, hogy miközben a pedagógus béremelés az nagyon fontos, és eddig nagyon elégtelen, addig ahhoz, hogy visszacsábítsuk a pedagógusokat, meg hogy ez az iskola rendszer, oktatási rendszer működjön, ahhoz a béremelés az csak mondjuk egy század része azoknak a problémáknak, amiket meg kéne oldani, és ezekről a problémákról hogy nem 10-12 éve nem hajlandó ez a hatalom beszélni, különféle rendőri intézkedéseket tesz, időnként beinjekcióz egy kis pénzt, és akkor úgy adja el ezt, mint hogyha megoldotta volna a világ legsúlyosabb problémáját, de az, hogy milyen elavultak a tananyagok, hogy milyen állapotban van az egész oktatási koncepció, hogy milyen problémákkal küzdenek az egyes intézmények, és hogy egyszerűen ezt nem lehet megoldani autonómia és egyéni döntések nélkül, ezzel nem hajlandó foglalkozni. Tehát, hogy ez ugyanaz. Gyakorlatilag azt nézzük végig az egészségügyben, a nem tudom hol, akárhol, az oktatásügyben, hogy milyen eszközöket vedd be ez a hatalom azért, hogy a hatalmát megtartsa. Nem ezekkel a területekkel foglalkozik, hanem a saját hatalmával.
Igen.
És ezt próbálja időzíteni.
De mondjuk valami bizonytalanság van, mert nem tudom, hogy osztogat majd, vagy sem.
Vagy fosztogat.
Hát azt tudjuk.
Az folyamatos. Azzal nincs gond, és akkor időnként meg úgy kell cserélni, hogy osztogatnak is.
Választási kerületekkel való játszadozás. Tehát ez annyira érdekes, hogy olyan, mintha azt érezné, hogy tulajdonképpen nem maradt más neki. Mint hogy ezeket a dolgokat megpróbálja átcsoportosítani. Persze, de azért nézd meg, hogy most ugye a Budapestnél is próbálnak játszani, azért nem zörög a haraszt, a külföldi, a határon túliakat beszedni, tehát hogy azért arra is gondol, hogy lehet, hogy rengeteg minden maradt, de azért biztosra menve számokat is akar látni, hogy pontosan hány szavazatra számíthatok, hogyha Budapestet újra rajzolom, és nem úgy történik, ahogy...
Mindenért lehajolnak. Nyilvánvalóan igen. A választókerületek átrajzolásával a határon túli magyarok számára kiírható egyéni választókerületekkel, mert akkor egy-két mandátum helyett bejöhet 7-8-10.
Ami nem kevés.
Arra készülnek, és nem tudom, hogy a Bloombergnek igaza van-e, vagy nincsen, de biztos vagyok benne, hogy akármilyen állapotban lesz is a magyar gazdaság jövőre, a 26-os választásra ugyanúgy fognak ráindulni, mint a 22-esre. És lehet ugyan mondani, hogy Márki-Zay Péter alkalmatlan volt, nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, hogy Gyurcsánynak sokkal nyilvánvalóbban kellett volna őt támogatni, mert a szétesés jeleit mutatta a hatpárti szövetség, elrontották, nem voltak lelkesek, és így tovább, de alapvetően mégiscsak két dolog döntött el azt a nyomorult választást, hogy 2000 milliárd forintot kidobtak, nem is kidobtak, mert az emberek zsebébe ment jó részt, hirtelen lett 13. havi nyugdíj, előtte 10 évig nem számított, hogy elvették a rohadt szocik, lett 13. havi nyugdíj, lett az SZIA visszafizetése, lett a 25 éven aluliaknak az adó SZIA megszüntetése, annyi pénzt dobtak ki, hogy az emberek azt hihették, még ha nem szerették is a Fidesz, hogy hát úgy látszik, minden jól megy. Hát ha mégis jól megy, nem érdekel engem költségvetés, mit tudom én, milyen számok, ezek szerint rendben van, tehát ha nekem jobb, akkor most miért dobjam el ezt magamtól? Érthető, és a másik jött a háború. Hát én is békét akarok, hát mi emberek békések vagyunk, hát rossz nekünk az, hogy háború, és ez a Márki zajot, még az öklét rázza, ettől nyerték meg a háborút, és azt is, meg a választást is, miközben békéről papoltak, és ugyanez lesz 26-ban is, hogy ezt 25 elején elkezdik-e, ezzel kapcsolatban vannak kételjeim, mert nagyon nagy a nyomás, és az, hogy Matolcsi...
Nem is azt mondták, hogy az elnök, amerikai elnökválasztás, annak nem tudom, mi köze van hozzá, és amikor jövő, tehát 25-ben minősítik a hitelminősítő intézetek Magyarországot, azt majd megvárják, után. Mert azok olyan kis butácskák, hogy nem veszik észre, hogy a következő héten mi történik, gondolom, és hogy majd csak utána.
Hát szóval Matolcsinak akármennyi kritikánk van vele szemben, és volt, és akármennyi őrületet hozott elő az elmúlt 14 évben, vagy legalább 12-ben, most gyakorlatilag 100%-ig igaza van. Ez nem mentesíti őt semmi alól, de minden esetre érdekes, és az egész kormány álszent hazug politikájának egy újabb bizonyítéka, hogy az is, aki ebben nyakig benne volt, aki ennek egyik fő kidolgozója volt, akinek a szeme, keze alatt, orra előtt 100 és 100 milliárdokat lehetett a Nemzeti Bankból kisibolni.
Na de aki maga, a saját fia.
Igen, a saját fia közben az ország egyik leggazdagabb embere lett. Akinek a Nemzeti Banki főnöksége alatt csinálták azt a növekedési hitelprogramot, ami azt jelentette, hogy öntsük bele az olcsó pénzt a gazdaságba, hadd fejlődjön még jobban, amikor magától is éppen növekedett, tehát pont azt csinálták, amit most Matolcsi olyan határozottan ellenez, szóval nincs mentség, de hogy igaza van, az biztos, és csak arra bizonyíték az egész, hogy ezek így működnek, így hazudnak a pofánkba, a mi kárunkra.
Ez az vicces, hogy az az Orbán Balázs mondja, hogy hogy mond, fél lábon kibírjuk?
Pedig az se egy buta Google ember, van. Okay, ez egy
nem, kifejezetten művelt, nem buta
okos,
ember.
Értelmes de ember, és szörnyűségeket mond.
Borzalmas dolgokat mond, tényleg elképesztő, miközben azért mondjuk nála is rezeg a léc, mert az ő nagy karrierje azért alapvetően mégiscsak a Trump nyerésére van kiérezett, tehát azért neki akkor lesz igazán nagy karrierje, hogyha sikerült Trumpnak nyerni, amire hát, ha egyre kisebb az esély.
Reméljük. Törlei Kata, Korpás Krisztina és Bolgár György, velük beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. Ha jól emlékszem, szerdán vagy csütörtökön nyert egy nagy sor sajtóirigazítási pert Magyar Péter, azért, mert arról, hogy ő valahol hogyan mulatott volna, mint kiderült, ordinári hazugságokat terjesztett a állami kézbe vett sajtó. Majd ezek után pénteken a Magyar Nemzet címben megjelenő nyomdatermékben egy csomó információ megjelent arról, hogy állítólag ő hogyan vette volna igénybe a Honvéd Kórház VIP részlegét, és hogyan kért volna protekciót magának és a családjának az orvosi ellátásban. Ami ha igaz, akkor a legsúlyosabb orvosi titoksértés, gondolunk róla, amit akarunk vagy nem. Ha pedig nem igaz, akkor meg megint nettó hazugság, akkor meg hát az a baj vele, szóval jó, aki azt a sajtóterméket kézbe veszi, most mit lepődjön meg, hogy mit ír, de mégiscsak, tehát, hogy nem
de
számít.
Ma meg megjelent egy fotó róla, hogy mit mer művelni, hogy fiatal lányokat, ez nagyon vicces, hogy fiatal lányokat montíroz maga mellé, mint hogyha azok szelfiznének vele, és ez tele volt minden, és kitette a 444, hogy de ezt a fotót, ezt mit csináltuk a Madács gimnázium előtti tüntetésen? Hát ez nem kamu, itt van az eredeti, itt van nagyobb szögből, itt van máshonnan. Hát bírja. Hát bírja ezek
de
szerint.
De tényleg, és... amit csinálnak vele például az... ebben, hogy a családja, hogy az anyjáról, aki a országos bírói hivatal elnök helyettese volt. Tehát egy fontos pozícióban és az Orbán kormány számára fontos helyen töltött be egy fontos tisztséget, de most már nyugdíjba ment, most már nem számít, nem érdekes, hát akkor leírjuk, hogy hányszor volt ő a Honvéd Kórházban.
Na de ráadásul azt mondta Magyar Péter, hogy ő nem, tehát hogy azt írták le, hogy 10 napig vette igénybe, azt mondta, hogy életében 10 napig nem volt kórházban. Nem volt, tehát igen. Hogy nem is igaz, tehát nem az, hogy kiszivárogtatták, hanem hogy...
Szuper lenne, hogyha ezek nem ilyen érzékeny adatok lennének, amiket tényleg azt gondolom, hogy semmi közünk hozzá. Persze. Szuper lenne, hogyha az összes többi NER lovag hasonló adatait is így kitennék egy ilyen nagy Excel táblában. Hadd lássuk, hogy ő nekik milyen jó...
Milyen VIP szolgáltatás járt.
Igen.
Hát a magánkórházakban.
De nyilván közben meg tényleg azt gondolom, hogy nem véletlenül vannak bizonyos adatok érzékeny adatnak minősítve, ehhez tényleg nincsen közünk.
Senkinek sem.
És felháborító, amikor bárkit ezzel támadnak meg. Az egy másik kérdés, hogy milyen sokakat, sokunkat támadtak meg hasonló dolgokkal, és kevesebb eszközünk volt védekezni ellene.
És tényleg honnét jönnek ezek az adatok?
Na.
Kórházból, orvosoktól, a Rogán minisztérium, ki a fenének
hát
van
hogy
ez meg?
Most, igen, csak ez csak egy közbevetés, hogy mondtad az előbb, zárójeles, de fontos is lehet. Nekem legalábbis teljes újdonság volt. A csütörtöki esti gyorsban beszéltünk arról, hogy azok az orvosok, akik aláírták ezt az új jogviszonyukról szóló, amit alá kellett írni szerződést, azok most fedezték fel, hogy felepel benne egy passzus, amely azt mondja, hogy ugyanúgy ellenőrizhetőek, mint az ilyen és ilyen törvény és ilyen paragrafusa szerint, és ez a rendőrségi törvény, miköze ez az orvosoknak, és az szerepel benne, hogy titkos szolgálati módszerekkel minden egészségügyi dolgozó évente háromszor, ezt se értem, tökéletes titkos szolgálati módszerekkel megfigyelhető. Lehallgatható, bekamerázható a lakása, követhető
évente
az utcán.
Háromszor. De ez mi ez az évente? Háromszor mondjuk kérték után,
de,
vagy
de,
hogy?
De az nincs benne, hogy háromszor, de mondjuk az első tart januártól novemberig, a másik. És akkor mondja az az orvos, aki ezt kiszúrta, most már lehet, hogy mások is meg kiszúrták, hogy hát el tudja képzelni, hogy az eredeti gondolat az volt, hogy a paraszolvencia miatt így leplezzék le az orvosokat. Na de hát mi? És akkor nekem rögtön az jutott az eszembe. De ez nem jó arra is, hogy orvosi titoktartás. Hát itt van egy orvos, mondjuk nem akarja elmondani, hogy ennél vagy annál az embernél mi volt. De mi lenne, ha lehallgatnánk? Hát csak elmondja a kollégájának, hogy meg kéne, figyelj, az, aki itt van két napja májcirózissal, annak most mi? Májcirózis? Igen, nemi betegségem.
Jól jöhet az még.
Jól jöhet az még.
A világ egyik, ha nem a legtekintélyesebb napilapjának a kiadó tulajdonosa, Salzberger írt egy nagyobb cikket a konkurens Washington Postnak arról, hogy ha Trump kerül hatalomra, akkor készüljön föl a sajtó, a média és a társadalom arra, hogy úgy akarja átalakítani az egész amerikai médiát, ahogy azt néhány hát ilyen zsarnoki típusú rendszerekben például Magyarországon csinálják. És hát ez hagyján ilyenfajta példálózás Orbánnal és Magyarországgal már évek óta van. De Salzberger azt is hozzátette, hogy én és a New York Times szerkesztősége hónapokon át tanulmányoztuk. Hónapokon át, hogy ezt Orbánnak hogy sikerült elérnie, hogy vonta ellenőrzése, befolyása, tulajdona alá a magyar média jelentős részét, hogyan működteti ezt a sajtót, és hogy lesz az, hogy hát ez is egy példa arra, hogy kerülhet a Fidesz zászlós hajójához olyan adat, hogy Magyar Péter családjából ki mennyit volt a Honvéd kórházban. Úgy működtetik, ahogy azt a saját rövid távú vagy hosszú távú hatalmi érdekeik kívánják. De ez a döbbenetes, hogy Orbánnak sikerült elérnie azt az elmúlt másfél évtizedben, hogy egy olyan rendszert épített ki, és valószínűleg ebben nagyon benne van a saját személyes ambíciója, hogy nem csak meg akarom tartani a hatalmat örökké, hát sajnos vannak ezek a zavaró választások 4 évenként, de én örökre akarom megtartani, hanem olyan meghatározó figurája leszek a nemzetközi életnek, a nemzetközi politikának is, hogy bár ez egy kis ország, és elvileg semmiben nem volna beleszólási lehetőségünk, de elmegyek Amerikába, mint tavaly is, beszédet mondok a CPEC konferencián.
Ide hívom a CPEC-et.
Én ide hívom, itt is beszédek mondok, és tanácsokat adok az amerikai republikánusoknak, hogy kell megszerezni a hatalmat, és hogy kell megtartani. Az első, a legfontosabb, megszerezni a médiát, saját médiát kell szerezni és működtetni. azért ez egy fantasztikus dolog, hogy ezt az ambícióját teljesíteni, be tudta teljesíteni, hogy Magyarország vezetőjét már az egész világon ismerik, hivatkoznak rá példaként, rossz példaként persze egyesek, elvetemült liberálisok és demokraták, de mégis Orbán magába néz, vagy a tükörbe néz, vagy akárhová néz, a különböző szolgáira néz, hát látjátok, ezt is megcsináltam. A New York Times tulajdonosa azt mondja, hogy engem tanulmányozott hónapokon keresztül. Látjátok? Ezt csinálja valaki után.
Hát ez annyira hát ez így egy van. Fauszti pillanat.
Igen.
És ez tehát azért az ördöggel kell cimborálni.
Így van.
Annyira
nem
így van,
hogy most az elmenj
nyaralni, majd hazajött, majd azóta azon kívül, hogy a saját szája íze szerint elmondta a véleményét az olimpiáról, semmilyen szinten nem vesz részt a belpolitikában. És ugye a választások után, vagy a választás után akkor mindenki arra gondolt, hogy na neki most vége az Európai Unióban, láttuk, hogy milyen iszonyatos energiával azért mégiscsak létrehozta azt, hogy ő ugyanúgy tudjon ott működni, és ott sokkal jobban, mint az eddigi években. Majd utána kivonta magát az egészből, a forgalomból, és mióta visszajött, azóta se helyezte vissza magát a belpolitikai életbe.
Jó, most jön Köccse.
Jó, oké, rendben, volt egy tusványos is, hát most ott is mit csinált? Elmondta, hogy 500 évre előre hogy fog változni a világ, és hogy merre fele kell menni ahhoz, hogy mi megint a jó oldalon álljunk. Hát eddig
nem tudom,
még soha nem sikerült.
Hogy sivataggá vált az Alföld.
Nem, arról nem beszélt, és arról sem, hogy például a klímaváltozás miatt menni. Már a 30-as években lesznek itt meglepő érdekességek.
Vagy hogy visszatérjek a kiinduló pontunkhoz, az iskolákhoz, hogy miután klímaválság van, de Orbán megjegy most éppen Olaszországban, hogy nem kéne ezt a zöld programot annyira erőltetni, mert ez üzletileg nem kifizetődő, ezt nem jól csináljuk. Tehát hagyjuk az egészet a francba, legfeljebb meg fogunk főni. Na, de az iskolákban kiderül, hogy az első, igen, éppen igen. Megfőnek a gyerekek, nem lehet tanítani. Erre fel kellene készülni, és fel kellene készíteni az iskolákat, az oktatást, a tantermeket, vagyis el kellene indítani mostantól egy olyan programot, hogy miután júniusban is, meg szeptemberben is lesznek minden évben ilyen hetek, lehessen ott tanítani és tanulni. Ez biztos, hogy belekerül sok 10 vagy akár 100 milliárdba is, de el kellene kezdeni. Ezzel kéne foglalkozni például.
Na de amikor ő éppen megalkotja a jövő 500 évét a világnak, miért gondoljuk, hogy erre van neki ideje?
Ahogy valaki mondta, olyan meleg van a tantermekben, hogy már lassan már operálni is
lehet. Azt hiszem a Kovács Gergő írta ki különben, hogy na, most már olyan meleg van.
Hogy oda küldhetjük Kásler tanár urat operálni.
Már műteni Jézus is már lehet.
Most mossa meg a kezét előtte. Magyar Péterről már beszéltünk, ugye volt múlt héten két hete a kórházas akciója, most a vonat ilyen szempontból már mind a kettő hát aranybánya, bár vele egy vonat állítólag most pontosan megérkezett a keleti pályaudvarra.
Elmondta, hogy úgy érkezett meg, hogy ott elmondták neki a vasutasok a vonaton, hogy előtte közölték velük, hogy mindenhol zöld jelet fognak kapni, úgyhogy ez egész pontos lesz, nem kell fennakadásokra, leállásokra, lassításokra számítani. Ez menni fog, mint a Nyíl Budapesti.
Sőt, és azt is elmondta, és azt is elmondta, hogy régen 1 óra 50 perc volt ez az út, ami most 2 óra 50.
Azt nem csak ő mondta el, ez azt Pilc Oliver kollégám, persze. Aki miskolci, és rendszeresen jön Pestre, ő pontosan tudja, hogy 1 és 3/4 óra volt 20 éve az út, most 2 óra 40 perc plusz a 40 perc késés.
Jó esetben.
Ez azért van, mert a világegyetem tágul, ez tudom, az. Brooklyn nem tágul, de a világegyetem tágul, és egyre messzebbre kerülnek a városok, vagy nőnek, mert nem csak Miskolc kerül messzebbre, bocsánat, Szeged is messzebbre kerül.
Igen, de Pestről Miskolc, az viszont közelebb van.
Ez a repülővel is így van, ha New Yorkból Pestre jössz, egy órára kevesebb,
tudom, mint a Pestről. A görbület meg a légellenállás.
Még hát ez is csak a maga piti ánerségében, ha már itt egészségügyről, meg Magyar Péterről beszéltünk, érdekes ez a hír, hogy Budaörs, amelyik egy jól menő település, nyilván van pénze, megszervezte a saját orvosi ügyeletét, vásároltak egy szuperül felszerelt mentőautót, egy cég, egy ilyen mentőszolgálati cég üzemelteti, azt van benne mentőtiszt, mentőorvos, és nem csak a városban lát el ez szolgálatot, hanem a környékbeli településeken is, sőt, még úgy volt, hogy terjeszkednek Zsámbék felé is. Állítólag az önkormányzat kormányzati választás második napján, írja a Kunec Zsombor, aki nagyon jól értesült ezekben a dolgokban, fölmondták velük a szerződést, kirúgták őket. Nem lehet tudni igazából, hogy miért. Az kétségtelen, hogy ez a cég biztosította, mint mentős Magyar Péternek valamelyik, vagy mindegyik, ezt nem tudom, rendezvényét. Szóval, hogy kész. És most, ha jól nem tudom, talán Zsámbékon nem is tudtak
el. Budaörs.
Budaörs és környéke.
De ki mondta fel a szerződést?
Tehát ez úgy működhetett ez a cég, ez a magáncég, hogyha az Országos Mentőszolgálatnak szerződése van.
Szóval nem a budaörsi önkormányzat mondta föl.
Nem, neki volt szerződése. Igen.
Tehát ők azt mondták, hogy
betesszük a... Tehát a budaörsi önkormányzat mióta már egy ilyen vörös posztó.
Tehát, hogy
bármi, ami ott működik, azt örömmel teszik tönkre.
Ennyire azt mondta a mentőszolgálat, hogy minket nem kell megmenteni, úgyhogy viszontlátásra.
Igen, nem is sikerült valakit megmenteni, azt hiszem ott valamelyik településen, és általában a mentés hiányosságaiban meg is halt. Ja. Ha emlékeztek ilyen történetre,
volt.
Igen. Hát volt egy pár, hát volt olyan, amikor a mentőszegény nem tudta, hogy merre kell menni, mert Székesfehérvárról irányították el, hát vagy
évek óta van,
nem, csak ez a Pitián-er bosszú, hát mi van, menteget ott tovább, Budaörs kifizeti, a mentőszolgálat, meg állandóan kapacitás hiánya van, nincs elég embere, nem tudom, micsoda, de azt mondja, hogy jaj, de jó, valakik helyettünk állják ott a cehet, hanem...
Na, így kezdtük a beszélgetést. Nem azt mondják, hogy jaj, de jó, van, aki az iskolai oktatást megoldja helyettünk azoknak, akik... Ugyanaz a sztori.
Ugyanaz a sztori.
A hála helyett kinyírni.
Ilyen optimistán fejezzük. Mondjatok valami biztatót.
Hajrá, Mari néni.
Jön a hűvösebb.
Avanti ragazzi.
Ja, engem képzeld, én attól nem vagyok jó.
Én meg igen.
Akkor sokan. Jó időben, rossz időben mi itt leszünk, ezt a műsorunkat megnézhették a YouTube csatornánkon is. Törlei Kata, Korpás Krisztina és Bolgár Györggyel beszéltük meg tehát a hét eseményeit.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez volt a Hetes Stúdió. Mai műsor elkészítésében közreműködött Horváth Ádám, Csernyánszki Judit és a szerkesztő Józsa Márta, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.